napot kívánok, Ignát Márk vagyok, az Aréna stúdiójában pedig Gazsó Ferenc, szociológus, egyetemi tanár. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Május 1-e van a munka ünnepe. Mit jelent ez ma, mert nyilván nem azt, mint mondjuk 20, 25 vagy 30 évvel ezelőtt?
A munka ünnepe mindig sokat jelentett a munkavállalók bizonyos köreinek, de természetesen a történet folyamán ez rendkívül erőteljesen módosult és változott, hiszen a 19. században, akár a 20. század elején is a munka ünnepe ahhoz az igényhez, törekvéshez és vágyhoz kapcsolódott, hogy a nagyipari termelésben résztvevő munkás emberek egy olyan élhető életre, biztonságos megélhetésre, viszonylag elviselhető életminőségre, a gyermekek felneveléséhez szükséges jövedelemre, keresetre tegyenek szert, ami ugye a számukra valamilyen perspektívát jelent a társadalomban, tehát azt a reményt jelenti, meg azt a törekvést, hogy a korábbi meglehetősen rossz helyzet, amikor nem is nagyon volt szabályozva egy hosszú időn át a munkaidő hossza, alacsonyak voltak a jövedelmek, keresetek, nem volt társadalombiztosítás, nem volt nyugdíjbiztosítás és egyebek, hogy tehát ezeket ki kell harcolni, meg kell szerezni a magunk számára, és biztosítani kell azt, hogy a gazdaságnak a növekedéséből, a gazdaság prosperitásából és hát óriási ütemű fejlődéséből mi is profitáljunk valamit, részesei legyünk a javak elosztásának is. Ezek nagyon reális és könnyen érthető törekvések voltak, a szakszervezetek keretei között ezeket világosan megfogalmazták, mobilizáló erejük volt, és kijelöltek ilyen szimbolikus napokat is, mint május 1-e, amikor ezeket az összetartozó törekvéseket, a belső kohéziót, a szolidaritás érzést és élményt megpróbálták ilyen nemzetközi ünnep keretei között is realizálni. Szép dolog volt ez, ma már ez bizonyos tekintetben változott, de a világ ma is tulajdonképpen óriási ellentmondások keretei között mozog. Ma ugye az a helyzet, hogy a munkavállalók egy jelentős részének a létbiztonsága veszélyeztetett, tehát egy általános instabilitás van, az emberek félnek a munka elvesztésétől, kiszámíthatatlan, hogy holnap is biztosítani tudják ezt az életniót, amit ma élveznek, és így tovább. Vagyis egy nagyon instabil világban élnek, meg hát sokféle szituatív dolog is van, ami őket közvetlenül sújtja, új adókat vezetnek be, változtatások vannak ugye a kereseti jövedelmi viszonyokban, a munkaidőben, és egy tovább, tehát egy csomó hátrány is érheti őket, és ezért az összetartozásnak és szolidaritásnak az igénye és érzése az nagyon élő jelenleg is. Nézzünk meg egy nyugat-európai országot, ugye, hogy amikor valami történik, akkor szinte azonnal 10 000-eket lehet megmozgatni és az utcára vinni.
Igen, de ez nyilván árnyaltabb a dolog már csak azért is, mert ugye most erre lehetne azt mondani, hogy régen idézőjelben könnyű volt, mert akkor volt még olyan, hogy munkásosztály, most már nincs ilyen, nem beszélünk erről, ön is nyilván nem véletlenül a munkavállaló fogalmat használta, de hát a munkavállaló nagyon sokféle.
Igen, vannak
nem
közös
érdek. Ki mit és hogyan ünnepel mondjuk május 1-én?
Hát mi nagyon különböző dolgokat ünnepelnek, de nem is hiszem, hogy az ünnep jellege a legfontosabb ennek a dolognak, hanem inkább a szolidaritás érzés. Vagyis annak a fölismerése, azért nagyon erőteljes a modern társadalomban, hogy valamit elérni, kiharcolni csak kollektív cselekvés keretei között, vagy valamilyen összetartozás révén lehetséges. Tehát szükségünk van egymásra. A szolidaritásnak élnie kell ahhoz, hogy az egyéni érdeket, ha érvényesíteni akarom, akkor másokkal ugye össze kell fogni, mert külön az egyéni érdek nem tud érvényesülni a modern társadalomban, vagy nagyon nehezen, hanem ki kell harcolni olyan törvényeket, intézkedéseket, megállapodásokat, kompromisszumokat, és így tovább a munkaadókkal, másokkal, állammal, amelyek ugye a mi szempontjainkat is valamilyen módon érvényesíteni engedik.
Ez mennyire működik ma Magyarországon ez a fajta szolidaritás?
A Magyarországon a társadalmi szolidaritásnak azok a nagyon erőteljes és tulajdonképpen organikusnak nevezhető formái, amelyek Nyugat-Európában hosszú-hosszú évtizedeken keresztül folyamatosan jelen voltak, újra termelődtek és generációsan átörökítődtek. Magyarország nem ilyen történeti pályát futott be, hát volt 40 év államszocializmus, amikor egy ilyen kirakat ünnepet, PR ünnepet csináltak ugye ebből a munka ünnepéből is, és igazából érdekérvényesítésről, vagy azokról a harci formákról, amelyek ehhez szükségesek, mint a sztrájk egyebek, hát szó se lehetett. Most az utóbbi 20 esztendőben pedig rendkívül meggyengült a szolidaritás Magyarországon azért, mert kialakult valami olyan törekvés a magyar társadalom egy jelentős részében, hogy egy kiszorító verseny keretei között, amely a munkaerőpiacon kezdettől fogva zajlott, az én érdekeimet csak én egyedül tudom érvényesíteni. Hiszen, gondoljon bele,
de mi az, mi az oka annak,
54% hogy... az embereknek kikerül a munkaerőpiacról. Nem is tud oda bejutni mind a, mostanáig. Na most ahhoz, hogy a maga sorsát, meg a családjának az élethelyzetét valamilyen módon javítani tudja, meg kell kísérelni kapcsolatokat szerezni a kapcsolathálózat keretei között, valami egyéni módon elrendezni, amit el lehet rendezni. És az, hogy a szolidaritás keretei között el lehet érni valamit, az azért nem vált alapvető élménnyé, mert Magyarországon a munkavállalói érdekek érvényesítése nem kapcsolódott egybe a politikában uralkodó társadalmi csoportok törekvéseivel.
Na, akkor ezt most fordítsuk le magyarra.
Hát inkább
a politika sajátítja ki ezeket a mozgalmakat, vagy mozgolódásokat, vagy ahelyett, hogy alulról szerveződne valami, amiből aztán később esetleg politika
lesz.
Hát
vagy kiszorítja, vagy rátelepszik. Gondoljon arra, hogy kezdetben a 90-es évek elején, első felében kifejezetten szakszervezet ellenes ugye megnyilatkozásokat is lehetett a politikai csoportok részéről tapasztalni. Azután pedig arra törekedtek, hogy valamilyen módon a saját befolyásuk alá vonják a kialakuló, elég gyenge érdekérvényesítő erővel rendelkező szakszervezeteket is, és föl is tudnánk sorolni, hogy melyik szakszervezeti tömörülés csoport körülbelül melyik párthold udvarához tartozik. Vagyis pártosították bizonyos értelemben ezt a szférát is, és ezért a munkavállalók elég hamar átlátták, hogy itten, ha ők beiratkoznak, tagsági viszonyt létesítenek valamelyik szakszervezetnél, akkor annak a hozama minimális. Tehát nem nagyon érdemes a dologgal foglalkozni. Vagyis a mindennapi tapasztalat nem erősítette meg, hogyha összefogok másokkal, szolidáris vagyok a szakszervezetek keretei között, megpróbálom az érdekeimet érvényesíteni, vagy más intézményes keretek között, akkor van esélyem arra, hogy másokkal közösen elérjek valamit. Miután ez az esetek nagy részében nem igazolódott, hiszen sem a munkatörvénykönyvek változásainak a befolyásolása, a munkahelyen való védettségnek a kiharca, olyan borzasztó nagy kiszolgáltatottság van ugye a munkahelyeken, az újságokban is napról napra hall erről az ember, a köznapi ember is, meg ezeket átéli, hogy tehát nem tapasztalta azt, hogy olyan társadalomban él, amelyben lehetséges, érdemes és szükséges közösen föllépni. Mert ennek eredménye van. Na most, ha nincsenek ilyen megerősítő élmények, akkor tulajdonképpen nem is fejlődik ki az az igény és törekvés az egyénekben, hogy kollektív cselekvőként is fölkerül.
Hát most ezt józanul végig gondolva, hogy ennek az az eredmény, hogy az emberek egy idő után kiábrándulnak a politikából, a politikai garnitúrából, de ez akkor ennek itt vége van? Hogy nem az lenne a következő lépés, hogyha ebből kiábrándultak, akkor megpróbálnak valami más csinálni, vagy másképp csinálni?
Igen, ha lehetne.
Mert idáig már eljutottunk szerintem nagyjából.
Egészen biztos. Ezért van az, hogy az utóbbi időben keresnek mozgástereket embereket, mindenféle szervezetek létrejönnek, utcai megmozdulások vannak, és így tovább. Csak ezek annyiban nem eléggé erőteljesek, hogy nem nagyon tudják megfogalmazni azt, hogy milyen célok mentén akarnak működni, mi az, amit el akarnak érni, és melyik társadalmi csoportot, munkavállalói réteget miben próbálnak meg segíteni, vagy felismerni azok érdekeit, és a társadalmi nyilvánosság szintjére hozni. Vagyis nem egészen világos, nem egészen átlátható, hogy ezek az aktív csoportok igazából mire is törekednek.
De ez olyan bonyolult?
Ez nem nagyon bonyolult, csak az a helyzet...
Akkor miért nem tudják?
Hogy kell, hogy legyen egy olyan vezető csoport minden társa, több olyan vezető csoport, amelynek van mobilizáló készsége, van valamilyen körben, mondjuk a munkavállalók meghatározott csoportjai körében presztízse, tekintélye, elfogadottsága, tehát meg kell, hogy szerveződjön valami. És ez a szervezettség fönt kell, hogy maradjon hosszan ahhoz, hogy ebből egy igazodási pont, orientációs pont legyen. Én ide tartozom, ezektől remélhetek valamit, ha ők hívószóval fordulnak felém, akkor nekem érdemes erre odafigyelnem és részt venni ezekbe a közös dolgokba.
Az a felért nyugat-európai országokban kialakult,
nem? Sokkal inkább kialakult, mint nálunk.
Nálunk mi hiányzott ehhez, vagy mi hiányzik ahhoz, hogy ez kialakulhasson?
Itt azt hiszem, hogy mi ennek a szakasznak még a kezdetén tartunk. Tehát ezek a demokráciához, a demokratikus kultúrához, a társadalmi folyamatokkal kapcsolatos köznapi tudatossághoz kötődnek. Mert létezik ilyen is, hogy köznapi tudatosság. Amikor tehát a megélt tapasztalatok alapján kialakul az embernek egyfajta eléggé világos átlátása és kép arról, hogy működik az a társadalom, amiben él. És neki tulajdonképpen ebben milyen mozgástere van, hogy tudja a saját törekvéseit másokkal egyeztetni, érvényesíteni, és így tovább. Ez a kezdeti lépéseknél tart még Magyarországon, de nem jelent azt, hogy ezen a ponton meg is ragad, mert a szituáció meg olyan, hogy az embereket arra ösztönzi, annak a fölismerésnek az elterjedésére, hogyha semmit nem csinálok, akkor letipornak. Akkor mindig rossz helyzetben vagyok. Tehát valamit tennem kell azért, hogy a saját helyzetemen is javítani tudjak. Itt van például az Osán alkalmazottak sztrájkja legutóbb, ugye, hát ami nem egy kellemes dolog, de mégis arra kényszerülnek, hogy valahogy megszervezzék magukat, és meghatározott dolgokat a vállalattal szemben, vagy a munkaadóval szemben megpróbálnak érvényesíteni, de sok ilyen dolog van egyébként ma már, csak ezek olyan monstre nagy társadalmi események, amelyekről hallani szoktunk, ugye a médiában, például Franciaországban, vagy Spanyolországban, vagy Görögországban, vagy más országban, ez itt nem nagyon következik. De egy ilyen volt talán a taxisztrák, de azt is a politika szervezte.
Igen. Az a baj, azzal, amit ön mond, már ha egyetem mondhatok ilyet, hogy ebből az következne, hogy akkor egy kicsit mindenki nyugodjon meg, mert tulajdonképpen csak ki kell várni azt, hogy majd itt is olyan legyen, itt is jó legyen. De azt azért már az emberek észrevették, hogy sajnos mi nem ugyanazt a pályát írjuk le, mint mondjuk ezek a fejlett nyugat-európai társadalmak. Tehát nálunk az, ami ott 60-as, 70-es években megtörtént, az valószínűleg nálunk már nem fog megtörténni, hiába várunk. Vagy legalábbis úgy, ahogy velük megtörtént, ott megtörtént, az velünk már nem fog megtörténni.
Az nem fog megtörténni, mert a 60-es, 70-es, 80-as években ott jóléti kapitalizmus volt.
Tehát nálunk ilyen értelemben és, ez nem jött létre, és aztán nem is
megyünk, fog. És eddig se jött létre. Tehát nyilvánvalóan, hogy a szituációban óriási különbség van, de vannak közös vonások is. Nevezetesen az, hogy az új globalizmus keretei között az egy teljesen általános tendencia és folyamat egyúttal. Tehát reális folyamat, hogy elszakad ugye egymástól két dolog, amely korábban pláne a jóléti kapitalizmusban összekapcsolódik, nevezetesen a gazdaság prosperitása és jövedelemtermelő képességének a növekedése, meg munkahelyteremtő képességének a kedvező alakulása is, és a társadalmi jólétigény ezzel összefüggő egyre növekvő kielégítése. Ezt középosztályosodásnak nevezi ugye a társadalomtudomány, az ott tömegméretű volt. Föl lehetett emelkedni rossz társadalmi helyzetekből jobb helyzetekbe. Na most a magyar társadalomban élő embernek ilyen tapasztalata nincsen. Mert aki itt alul van, az alul is marad. Tehát igazából azt lehet tapasztalni, hogy olyan társadalmi folyamatnak a keretei közé keveredett be az államszocializmus bukását követően, amely az ő helyzetét nem tudta javítani. Nagyon sokak helyzete rosszabbodott, kisodródtak a munkaerőpiacról, például ugye 1,5 millió ember nagyon rövid idő alatt elveszítette a kereseti lehetőség biztosítását, tehát nem volt munkája, ma sincsen. Másrészt pedig, aki bent maradt, azoknál is olyan folyamat zajlik, hogy mondjuk vegyünk egy ilyen példát, hogy az elmúlt 20-15 esztendőben Magyarországon ugye a reál jövedelem meg a reálbér a munkavállalók körében egyfolytában csökkent. Abban az értelemben, hogy korábban a 2000 évet megelőzően ugye a magyar munkavállalói jövedelem az uniós átlagjövedelemnek 40%-a volt. Most 22. Tehát egy olyan folyamat zajlik, amelynek a keretei között a veszteség élmény halmozódik. Ezt élik át az emberek egyre inkább, és az a benyomás alakul ki, hogy itt nem is tudunk csinálni semmit. Tehát ez egy olyan társadalom, amelynek nincs emelkedő pályára, nem jut ilyen hely.
Hát igen, nyilván nem könnyű nekünk, mert ugye azt azért mindenki elismeri szerintem, hogy a rendszerváltozáskor persze fontos volt az is, hogy szabad ország legyen, választások legyenek, demokratikus berendezkedésű országban éljünk, de azért az emberek nagy része nagyon egyszerűen azt szeretett volna úgy élni, ahogy Németországban, vagy Franciaországban, vagy Belgiumban, vagy bármelyik fejlett nyugati országban. Eltelt majdnem 20 év, nagyjából kiderült, hogy nem sokat közeledtünk hozzájuk, akkor jött egyfajta ilyen kiábrándultság talán, és ez még nem volt elég, mert akkor jött a 2008-as világválság. Most Igen. Hol tartunk ebben?
Igen, ezt a pályát futotta tehát be a társadalom, vagyis azok a remények, meg vágyak és törekvések, amelyek a rendszerváltozást annyira kívánatossá tették azért az emberek nagy része számára, mint ahogy ezt tapasztaltuk 89-90-ben, még talán 91-92-ben is. Utána elkezdődik egy olyan dolog, amit a politikai osztály átmenetinek mond, ugye, hogy itt most lesz egy átmenetileg nagyon nehéz szakasz, de azután majd egy fölemelkedő pályára kerülünk, ezt várják az emberek, egy darabig reménykednek is, azután ebből nem lesz semmi. És rögzül az a tapasztalat, hogy itt valahogy mi félre vagyunk vezetve, tehát tulajdonképpen nem az történik, amit mondtak nekünk, hogy itt is el lehet indulni egy olyan társadalmi fölzárkózás, modernizáció, emelkedés útján, amely úgy nagyjából azért hosszabb távon a nyugat-európai világhoz hasonlóvá tesz minket, tehát jóléti rendszer alakulhat ki esetleg, és így tovább. Ezek voltak az uralkodó vágyak, remények, és nagyon pozitív fogadtatásúak. És akkor itt egyfolytában mindig csalódni kellett, jön az adósságcsapda, jön a 2008-as gazdasági válság, kiderül, hogy eladósodott nem csak az állam, hanem az állampolgár is. Tehát egymásra halmozódó, súlyos csalódottságok, konfliktusok, bajok sokasága éri az embereket, és elvesztik a reményt. A remény szűnik meg. És hát ennek a következménye ez a szétesettség is. Tehát ez az enerváltság.
Azt meg lehet fogalmazni, vagy hogyan lehet leírni azt, hogy ezek miatt, a dolgok miatt is az elmúlt 20 most már lassan 22 évben inkább hogyan változott a magyar társadalom?
A magyar társadalom úgy alakult át, hogy lezajlott egy politikai értelemben egy kiszakadás egy diktatórikus társadalmi rendszerből, amely lehetővé tette azt, hogy pártok alakuljanak, meg szólásszabadság, meg ezeket nem akarom elsorolni, mert ezek triviálisak. Ugyanakkor ezzel nem haladt párhuzamosan olyan változás a létviszonyok szférájában, tehát az emberek mindennapi életében, amelyek azt mutatták volna, hogy ez a demokrácia, ez nem csak azt jelenti, hogy több pártrendszer van, és a pártok versengenek hatalomért, mi pedig 4 évenként szavazhatunk, hogy melyik párt akarjuk kormányzati pozícióba juttatni, hanem olyan változás zajlik, amely az ország egésze szempontjából, meg a mi szempontunkból, én családom, stb. Szempontjából is, azért reményeket ad. Tehát itten egy borzasztó nagy csalódottság élmény alakul ki a magyar társadalomban, és ma már, mint szociológus tudom mondani, nem is nagyon tudja senki elhitetni, hogy ez változni fog. Tehát ez a pesszimizmus mélyen gyökerező, még az egyéni vágyak meg törekvések valamelyes realizálásában is a magyar társadalomnak csak legfeljebb egy ötöde bízik is.
És a szerkezete, a társadalom szerkezete hogyan változott? Most nyilván nagyon leegyszerűsítve, de ha csak arra gondolunk, hogy ugye itt a rendszerváltozás előtt elvileg papíron legalábbis mindenkinek volt munkája, mindenkinek meg volt nagyjából a helye. Most meg azt mondjuk, hogy alig dolgozik valaki ebben az országban, az a legnagyobb baj, hogy kevesen dolgoznak, kevesen fizetnek adót, tehát ez egy elég nagy változás, még így 20 év alatt is.
Ez nagy változás, de a változás azért ennél is drasztikusabb, mert Magyarországon tömegméretben kialakul, és legalább egy harmadát a társadalomnak befogadja egy új alsó osztály. Ezt ugye szakszóval underclassnak szokták mondani, ez egy olyan társadalmi szituációt jelent, amelyben semmiféle mobilizálható erőforrása az odatartozóknak nincs. Vagyis nincs esélye arra, hogy valamilyen felemelkedés útján ő vagy a leszármazottak, a gyerekek elinduljanak, mert ebben a közegben ez a társadalmi erőforrás mentesség vagy teljes erőforrás hiány újra termelődik. Innen jönnek a funkcionális analfabéták, ugye egy-egy korosztálynak közel ötöde, de ezeknek a nagy többsége ez az alsó osztályhoz tartozik. Itt sűrűsödnek a mély szegénység, meg a mély szegénységnél egy kicsivel jobb helyzet, tehát tulajdonképpen ez az úgynevezett relatív szegénység, vagyis minden baj itt jön össze, ráadásul ehhez jönnek ugye a különböző teritoriális problémák, hogy bizonyos területek annyira lepusztultak Magyarországon, hogy semmifajta újratermelési mozgáshoz nem volt hosszú ideig semmiféle erőforrás társadalmi szinten sem.
De ezek a rétegek 20 évvel ezelőtt hol voltak? Vagy akkor nem volt ilyen?
Ezek saját erőből nem tudnak fölemelkedni, ezek a sorsa az ország sorsával fonódik egybe, hogyha Magyarország végre 20 vagy nem tudom hány év után egyszer növekvő gazdasági pályára állna. Tehát nem olyanra, hogy egy pár évig nő a GDP, utána pedig bang vagy visszaesik. Időről időre ugye ilyen-olyan amolyan válságok törnek ki, hanem hogy egy tartós emelkedés van, és egy fölzárkózó jellegű gazdasági társadalmi változás indul el, akkor ez nyithat ezeknek az embereknek is egy mozgásteret. Amíg ez nincsen, amíg tehát az a helyzet van, gondoljon bele, azért az egy nagyon borzasztó dolog, hogy 20 évvel ezelőtt elkezdődik egy szinte mindent megbolygató nagy társadalmi gazdasági átalakulás. Rengeteg minden átalakul. Csak egy dolog nem változik. Nem áll a magyar társadalom emelkedő pályára. És akkor szüntelenül azt éri át az ember ebben a társadalomban, hogy hát igazából itt nincs középosztályosodás, nincsen semmifajta olyasmi, amely jólét felé mutatna tömegesebb méretekben. Lényegében örülök, ha meg tudom az eddigi élethelyzetemet vagy státuszomat menteni, de az is állandóan veszélyeztetett, instabil, tehát ki vagyok szolgáltatva valami olyan folyamatnak, meg olyan erőknek, amelyeket nem is látok át, meg nem is tudok befolyásolni.
Illetve hát a gazdaság nem áll növekedő pályára, ugye ezt szoktuk úgy mondani, ez a varázsszó a tartós növekedési pálya. Tartós
igen,
gazdasági növekedés. Most tartunk egy kis szünetet, és innen folytatjuk. Az Aréna vendége Gazsó Ferenc, szociológus, egyetemi tanár.